Folytatódik a kettes számrendszer itt a Rádiókafén, Veres Dórival, Behumi Dórival, és vendégünkkel Zöldi Gergely, műfordító dramaturggal. A Gergő, én Gergőnek szólítalak mindig, de a Gergely az, tehát mindegy hát, neked?
Hogy mondjam, akkor szoktam szólni, hogyha a színlapra azt írják, hogy Zöldi Gergő, mert az valahogy olyan, mintha, mit tudom én, most nem tudom hirtelen kit mondjak.
Cserhalmi Tyutyú. Cserhalmi Tyutyú.
Vagy Stoll Buci.
Buci, tehát nyilván nem írnák így ki.
Persze. De... Csak még azt akartam ehhez hozzáfűzni, hogy ráadásul nálatok ez többszörös zavar tud okozni egy színlap, mert ugye ott van a Zöldi Z. Gergely is, aki meg a díszleteket tervezi.
Igen, és már többször dolgoztunk együtt, és nagyon, nagyon nevetünk mindig, hogy mindenki.
Hát de ez elképesztő.
És ez olyan, mint egy poén.
Mindenképpen ugyanúgy.
Hát először, amikor ő végzett a tanulmányaival, és először megjelent a Poszton, a szép emlékű színházi találkozón Pécsen, a neve a Poszt műsorfüzetben, akkor nagyon sokan oda jöttek, és kérdeztek,
és gratuláltam.
Te már tervezel díszletet is? És mondtam, hogy nem, miért kérdezed? Hogy ott van a neved. Akkor még ível írta, vagy írták az ő nevét is, és megmutatta valaki, hogy hát nézd meg, és mondom, jé, hát ez valami sajtóhiba. Uh-huh. És kiderült, hogy nem. Valaki kérdezte, hogy de hát akkor szólni kéne neki. Hát mondom, én soha nem fogok senkinek szólni, hogy változtasson nevet.
Igen, hát ennyire kellemetlen.
Hát milyen dolog az? Én tudok ilyenről, aki kapott levelet, hogy szíveskedjék.
Most már mondd a sztorit névvel.
Hiszen már nem úgy hívják.
Nem tudom, de például arra konkrétan emlékszem, hogy a Fekete Ernő azért lett Fekete Ernő, mert már volt egy Fekete Tibor.
Igen.
És akkor, hát hogy ugye ugyanazon a pályán, hát nem lehet két
ugyanezen a poszton.
És egyébként nálunk is szerintem ez történt a mi esetünkben a Zöldi Gergővel, hogy az összes, hívják a port.hu-n, az ő összes munkája hozzám került.
Krediteket kaptál.
És akkor nyilván világossá vált, hogy ez így nehezen fog menni. Én inkább csak ilyen telefonokat szoktam kapni, hogy te figyelj, most csak gyorsan mondom, hogy a szerinted egy kamionba fér az a díszlet, vagy kettőbe, és mondom, szerintem nem engem akartál.
Miért nem mondod, hogy kettőbe?
Szerintem nem fér be.
Na és akkor hogy lett a ti találkozásotok? Meg a névváltoztatásotok?
A Nemzeti Színházban, a szép emlékű Alföldi Robi vezette Nemzeti Színházban dolgoztunk először, Rába Roland rendezte az előadást, a fösvény volt, és abban, és azt mondja, tulajdonképpen úgy vártam, hogy na most akkor végre találkozom, mert azt se tudtam, hogy pontosan hogy néz ki ő, és nagyon vicces volt az olvasópróbán hirtelen akkor bemutatkozni így, és aztán együtt dolgozni, és most már az utóbbi években többször volt szerencsém vele dolgozni, és hát nagyon jó. Tehát egy nagyon jó fejember, meg nagyon tehetséges alkotó.
És akkor ő döntött úgy, hogy beteszi a Z betűt a nevébe.
Hát, hogy ő ennek a részleteit nem tudom,
nem beszéltétek meg?
Valaki. Én nem szóltam, az biztos.
De nem kérdezted meg?
Már, hogy miért lett hirtelen Z-onnal, meg Z-vel. Aha. Én még az is lehet, hogy megkérdeztem, és az is lehet, hogy elmondta, de már nem
fontos.
Nem emlékszem a részletekre.
Ez azért csodálatos, mert tényleg nem Kovács Bélák vagytok, érted? Hogy egy különlegesebb nevetek hát van annál,
amúgy,
hogy összefussatok.
Persze, hát abban nincs kunst, hogyha valami viszonylag.
Szabó János. Hát
így, igen. Az már valami.
Na de visszakanyarodva komolyabb témákra, hogy mondtad, hogy nincsen még saját szöveged, és jelen pillanatban nincs
de
is.
De van, tehát van. Azért
úgy értem,
van,
hogy...
Csak nem jellemző, hogy most akkor, hanem többnyire az van, hogy vannak a határidők, melyek ugye fontos múzsák.
Igen, azt hiszem úgy fogalmaztál, hogyha most lenne egy szabad éved, vagy hogy egy hosszabb időd, akkor valószínűleg neki is tudnál ülni. És ezért hadd kérdezzem meg, hogy mi az, ami annyira izgat, hogy az kifejezetten...
Hát ez az, hogy az is annak az évnek mondjuk az első egy-két hónapja arra kéne, hogy végig gondoljam, hogy mi az, amit meg kéne írni.
Tehát, mert nincs benned olyan, ami annyira feszít, hogy elmondanád sok mindenkinek? Nincs ilyen...
Őszinte leszek, nincs.
Mert hát, hogy rendben van a világ?
Nem azért, mert rendben van a világ, hanem azért, mert én nekem valószínűleg ez onnan indulna, hogy itt van ez a történet, amit meg kéne írni, és azok a történetek, amik most így hirtelen eszembe jutnának, mondom, anélkül, hogy meg lenne az egy-két hónap, azokat már megírta valaki, nem is rosszul, és olyan meg, amit csak úgy hallottam, egyébként van egy-kettő most, hogy így, Nem tudnám hirtelen elmondani őket, de hogy most eszembe jut, hogy na ez is egy olyan sztori, amiből lehetne csinálni egy mondjuk színdarabot, vagy nem tudom, valamilyen prózát akár, de még nem jutottam el odáig.
De abban biztos vagy, hogy most már minden képesség birtokodban van?
Nem, hát nem. Hogy mondjam? Lehet, hogyha azt mondaná X vagy Y, akivel én nagyon sokat dolgozom, tehát mondjuk barát, rendező, hogy ezt csináljuk már meg, akkor lehet, hogy könnyebben. De az, hogy most én otthon, mint író, hirtelen felfejlődjek ebbe az alkotói státuszba, az nem ilyen keretek között gondolkozom magamról.
De én ezt tökéletesen átérzem, és ismerem, és megértem, mert az egy teljesen másfajta ihletettséget, és egyáltalán érdeklődést, meg indulást kíván, hogy valaki felfedezze mondjuk dallamokat magában, vagy azt gondolja, hogy ő neki most dalokat kell írnia, mint az, hogy van egy adott dal, és azt viszont magadon keresztül szűröd le, és azt mondjuk úgy adod elő, ahogy addig még azt nem adták elő. Tehát, hogy ez szerintem ugyanolyan nagy kihívás, tehát, hogy nem kell feltétlenül odáig eljutni, hogy én akkor leszek csak releváns énekes vagy zenész, hogyha mindenképpen a sajátomat adom elő.
Valójában nem látom teljesen elképzelhetetlennek, hogy milyen jó lehet ez.
Hát biztos.
De most egy ilyen
nem ezt az életszakaszodat éled.
Praktikusabb korszak zajlik még. Meg én most már nagyon úgy gondolkozom, észrevettem, hogy jó, de akkor az lenne az első, hogy akkor kinek írom. Tehát, hogy nem... És ez nem biztos, hogy jó. Tehát lehet, hogy meg kéne írni, aztán majd
igen, már rutinos
rendező
vagy.
A szerepeket. De hogy így olyan jó lenne tudni, hogy ez most ja, ez közönség. Lesz az, mert akkor azt is egy kicsit annak a szája, mert mint fordító erre szoktam figyelni, mert hát, nagyon ritka az olyan felkérés, hogy fogalmam sincs, hogy kik fogják játszani. Volt már ilyen is, hogy mondjuk nem ismertem, mert egy olyan társulat, amely vagy friss, vagy nem voltam arra felé még, és nem ismerem azokat, akik majd lesznek benne. De azért többnyire szoktam tudni, hogy ki fogja játszani ezt vagy azt a szerepet, és akkor szoktam arra figyelni, hogy úgy hallom a hangján a fejemben, ahogy leírok egy mondatot, hát ez nem fog neki tetszeni, és akkor ezt inkább még bingizgessük. Ahhoz én mindig ragaszkodom, hogy az legyen ott, ami eredetiben van. Tehát nem nagyon nagy kilengések ezek, de mondjuk egy szórend, vagy hogy tudom, hogy neki például marha jól áll ez a fajta hanglejtés, és akkor, vagy ezt nagyon jól csinálja, és akkor azt lehet, hogy élvezni fogja, és aztán lehet, hogy ő maga megváltoztatja. Tehát már ilyen is volt, hogy mit tudom, visszaváltoztat egy szórend. Én ugyanis nem szoktam példánnyal a kezemben ott ülni, és csapkodni a karfát, hogy de nem szóltam le. Hanem, ha nem tűnik fel, akkor nem szólok. Tehát magyarán igyekszem nem is nézni azt, hogy mi van leírva.
Hanem, hogy hogyan
hanem
meg, aztán
hallgatom az előadást, amikor ott vagy a próbát, amikor ott vagyok, és hogyha valami feltűnik, hogy de ilyen rosszat írtam, akkor megnézem, és te figyelj, mondom, hát ez azért ennél jobbat
és hát
írtam,
kérdez,
és akkor volt
nagy,
hogy jaj, de úgy mondod, de valahogy rosszul tanultam meg.
És meddig vagy ott egy próba folyamatban?
Hát volt már, amikor végig, vagy hát majdnem végig, tehát úgy rendszeresen, inkább akkor így mondom, és volt olyan, amikor azt éreztem, hogy teljesen, mondjam, zárt entitásként működik a színészek és a rendező team, és akkor meg úgy éreztem, hogy akkor én most itt nem, se az időmet nem rabolom, se ottan nem fontoskodom, hanem majd, ha kellek, akkor szólnak. Ilyen is van. Tehát valahogy itt próbálok figyelni arra, hogy mi az igény.
De az benne van a munkádban, vagy a munkakori leírásodban, hogy ha kell, akkor gyorsan egy új szinonimát ki kell találnod, és feldobnod a színpadra?
Hát ezek nem ilyen nagyon szigorú. Nézd, ez úgy van, hogy ugye nagyon kétféle, tehát egyrészt kétféle feladat van. Van a műfordító, meg van a dramaturg. Ez két tök különböző, vagy persze. Nem tök különböző, de nem azonos munka. Én nagyon sokszor mind a kettő vagyok. Nyilván független színháznál ott kell spórolni, ahol csak lehet. Ha dramaturgnak hívnak valahová, és produkciós dramaturgnak, akkor ott kell ülni, mert akkor az az ember dolga, hogy a rendező odafordul, hogy figyelj, nem jó ez a mondat, mondjál már valami gördülékenyebbet, de azt a mondatot nem feltétlenül én írtam. A saját fordításomnál elvileg az van, hogy nagyon sokszor fölkérnek, leadom, aztán azt csinál vele a dramaturg, meg a rendező, amit gondol, majd én a bemutatom, megnézem. És akkor arról van egy véleményem, ami többnyire nagyon jó, nyilván van olyan is, amikor nem annyira, de amikor mind a kettő én vagyok, akkor van ez, hogy hogy ugye élőszerző ül a nézőtéren, és akkor lehet neki szólni, hogy ezt nem lehetne ezt valahogy egyszerűbben, vagy máshogy, vagy ide olyan jó lenne valami, nem tudom. Tehát, hogy ilyen van, de nincs, ez nincs leírva. Ha a fordító vagyok, akkor nagyon ritkán van egy plusz dramaturgi szerződésem is, akkor ott vagyok, mint fordító, és akkor segítek, ahol tudok. Nyilván senki nem mondja azt, hogy miért nem voltál itt, mert hogy mondjam, dolgozunk egy előadáson, nem az van, hogy reggel bemegyünk, blokkolunk.
Uh-huh. És ezt szereted, ezeket a spontán hozzádfordulásokat?
Persze.
Tehát erre rá tud állni az agyat, hogy akkor gyorsan kell valami más gyártani?
Hát az nagyon hasznos, néha már az olvasópróba végén szoktam érni. Tehát amikor visszahallom, felolvassák, az most már régen ugye az olvasópróba az volt, hogy a rendező felolvasta a darabot. Ez a legritkábban már, tehát rögtön a úgynevezett visszaolvasó próba szokott lenni, amikor már a szereplők olvassák.
És ez valóban úgy van egyébként, hogy ők addig nem kapják meg, hanem ott először kapják a kezükbe?
És van, aki olyan státuszú művész, vagy mit tudom én mondjuk, finoman fogalmazzak, már nem fiatal, nehezebben tanul, tudja, hogy nem lesz nagyon sok próbaidő, akkor kéri, hogy hadd tanuljam egy kicsit előre, mert ez az egyik. A másik az, hogy a színészek is nyomorult némelyik egyik produkcióból a másikba esik, hát nem tudott volna vele foglalkozni amúgy sem.
Szóval ez nem egy ilyen színházi szokás, hogy akkor most mindannyian egy-kettő-háromra felcsapjuk a főcímet.
Az viszont szokás, hogyha leesik a példány. Azt meg kell taposni.
De egyre többször azt látom, hogy jaj, nem hagyjuk már ezt abba, ez annyira jaj, ne.
Milyen
hát
leesés,
ez már sokszor, igen,
leesés.
Hogy eltaposni.
Rá kell taposni, mert akkor szerencsétlenség jön.
És hát annyi ilyen kabala van. Könyörgöm.
De pedig ez a szép, ezek a szép.
De nem, ez nem környezetbarát, mert akkor újra ki kell nyomtatni.
Nem, hát ugyanazt használod.
Nem kell kinyomtatni.
Ugyanazt használod.
Na mindegy, de hogy van, aki nem szereti ezeket a fajtát. Tehát ugye volt, aki ez nem fütyülünk a színházban, nem tudom, színpadon nem eszünk, csak ha bele van írva.
De a fütyülés ez babona, az evés az inkább illetlenség, nem? Uh-huh.
Nem, azt hiszem ugyanaz.
Az is babona?
Nem úgy illet, vagy talán nem tudom. Igazából jobb, ha azt mondom, hogy nem tudom. De szerintem ugyanabba a kategóriába tartozik.
Aha. Én pont ezt szeretem a színházakban. Ezeket az ilyen különleges ritkább szokásokat.
Már sokan nem is tudják, hogy van ilyen. De hogy nem szabad a Macbethet kimondani színházban.
Igen.
Mi ezt a szót?
Igen, a darab címét.
Tudod kit.
De várjál, mert az lesz, hogy szerencsétlenség lesz, tehát meghal valaki, vagy az lesz, hogy rosszul
bukás,
sikerül.
Vagy szóval valami katasztrófa.
Valami katasztrófa.
Ha éppen azt játszák, akkor mi van?
Hát ugye, meg kell szólítani a...
Ön, te,
nem, maga. Nem, de van egy ilyen, ugye Macbethet nem.
Tudjuk ki.
De ezek pedig ezek nagyon érdekesek.
A darab, melynek nem mondjuk ki a címét. Egyébként az angolok így szokták.
Így szokták mondani.
Ez ennyire?
Igen.
De mi is Shakespeare óta van egyébként? Vagy nyilván nem.
Nem hiszem. Gondolom volt egy-két rossz tapasztalat, amit erről
leégett a glób.
Vissza. Igen, és akkor nem tudom, sajnos nem, utána kéne olvasni. Szerintem már egyszer olvastam is, hogy miért, de mindent elfelejtek.
Tényleg, olyan
mint
vagy.
Mint ahogy ezt megbeszéltük.
Még a fordításnál kérdezhetek valamit, és ez pedig az újrafordítás dimenziója, mert hogy ez egy nagyon izgi dolog, hogy miért kell újrafordítani valamit, amit egyszer már egy Arany János például, vagy egy Nádasdy Ádám például.
Nem, megváltozott nem a nyelv, nem? Nem azért.
Igen, de hát mondja ki a szakember.
Nem. Tehát kellésről szerintem nincsen szó.
Uh-huh. Vagy miért kérik?
Egyrészt a rendező dönthet úgy, hogy ő egy kicsit korszerűbb szöveget szeretne, kicsit ilyenebb, olyanabb szöveget szeretne. Azt hallottam, hogy már Shakespeare-t magát angolul is modernizálják időnként fiatal közönségnek, hogy értsék, hogy mi történik. A másik pedig az, hogy valóban most nem Shakespeare-ről meg Arany Jánosról beszélek, hanem mondjuk 40-50 éves darabokról. Annyira máskorban születtek azok a fordítások, amelyek némelyike, inkább így mondom, némelyike annyira más ismeretanyagot tükröz. Slangben, tudásban, utalásokban. Egyáltalán sokkal nehezebb volt akkor egy furcsa fordulatnak utána nézni, hogy mit jelenthet. Ugye könyvtárazni kellett, vagy valahogy keresni egy anyanyelvűt, aki esetleg elmagyarázza. Ma meg már 1000 példát talál az ember az interneten. hogy a félrefordítások, ma már nagyon sokkal gyorsabb lett nyilván a tévé meg a filmek miatt a gondolkodás, tehát hamarabb kapcsol a néző, nem kell mindent végigmondani olyan hosszan, nem kell, és amit említettem korábban, hogy hosszabb is a magyar nyelv egy olyan egyharmadával egy magyar mondat szinte hosszabb bír lenni, mint egy mondjuk angol mondat, valahogy ritmustalanná válik, ha az mind ott van. Tehát, hogy csalni kell kötőszavakon, kis jelzőcskéken, nem tudom, hogy gyerünk, pörögjünk, nem kell ennyit beszélni.
Ez
emiatt is szokott ez lenni.
Aha. Mondtál ilyesmit is, hogy a fordítások néha gyorsabban öregszenek, mint az eredeti szövegek, gondolom ezt magyaráztad most el.
Erre nyilván nekem is fel kell készülnöm, hogy nem ebből fogok élni nyugdíjas koromban, hogy majd ezeket a fordításokat játsszák, hanem akkor majd ugyanúgy jön valaki, aki azt mondja, hogy Jézus Mária, na hát ezt gyorsan fordítsuk.
De neked ezért iszonyatosan figyelned kell akár a mai nyelv változásaira is, arra a korszerűségre, amit a fiatalok képviselnek, most akkor ne hívjuk korszerűségnek, de hogy mikor slang, a beszélt nyelv az nagyon változik, és főleg, hogyha valami modern darabról van szó, akkor gondolom azt neked bele kell építeni, nem?
Bele kell, és nyilván megvannak a magam korlátai is. Tehát, hogy egy nagyon-nagyon mai tinédzserekről szóló színdarabot, azt feltehetően jobb, hogyha valószínűleg eleve egy fiatal csapat fogja létrehozni, hogyha ők hozzák a saját. Tehát, hogy azt nem tudom elképzelni, hogy mit tudom én, egy 50 éves ember teljesen tökéletesen fel tudja venni azt a ritmust, meg azt a tempót, meg azt a szóhasználatot, amit. Tehát ott mindig lesz egy kis furasság. Még akkor is, ha mondjuk megkérem az unokaöcsémet, hogy olvassa el, és húzza már ki belőle azt, amit soha nem
volt
mondta.
Ilyen?
Szoktam kérdezni, nem feltétlen, de ők, tehát mit tudom, az unokaöcsém, azok mindig, nem mindig, de gyakran megnézik az előadásokat, és akkor meg a testvérem is szoktam mondani, hogy hát ez lehet, hogy ezt így nem mondaná. Tehát előfordul.
És akkor utólag már bármiféle változtatás lehet benne?
Hát a színésszel meg szoktam beszélni, hogy figyelj, hogyha én ezt így esetleg azt javasolnám, hogy inkább mondd ezt, akkor és akkor hát többnyire azt mondják, hogy persze, persze.
És melyik a te korszakod? Tehát mondjuk az Orlai produkciónál főleg modern darabokat, meg kortárs darabokat fordítasz.
És főleg angol száz világból jövőket.
Hát németből is fordítok, meg fordítottam olaszból is, meg oroszból is.
Akkor bocsánat, ezt visszaszívtam.
Nem, de valóban sokkal több az angol száz mostanában főleg, de németet is fordítottam mostanában. Mi volt a kérdés?
Hogy mi a korszakod? Hogy
mi a korszak?
Én nagyon élveztem, amikor Molière-t, az már említett fösvényt csináltuk, ott az I. és Gyula fordítást használtuk, és mint dramaturg kezeltem azt a szöveget, tehát, hogy kihúztam belőle nagyon sok olyan, hogy úgy mondjam, lehet, hogy nagyképűség ballasztott, hogy kicsit gördüljön gyorsabban. Azt hiszem, egy kritikus utána le is írta, hogy lám, tessék, akkor itt látható jól, hogy nem kell mindent újrafordítani. És akkor úgy gondolkoztam, hogy de hát azért nagyon sok munka van abban, hogy ez így tűnjön.
Innen fogjuk folytatni a kettes számrendszert, még egy fél óra erejéig velünk lesz Zöldi Gergely, műfordító és dramaturg. Gyertek majd vissza velünk a zene után.